Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazin műsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Vagyunk, amíg lenni hagynak, se kint, se bent, mint az ablak, kikinyitnak, bebecsuknak, berendeznek, kirakatnak, hol elmennek, hol amannak, dicsekedve mutogatnak. Ilyen szörnyek, olyan szörnyek, bebevernek, kikitörnek, kirámolnak, befalaznak, világtalan bakablaknak, de ha mégis lenni hagynak, szolgálgatunk, mint az ablak, se kint, se bent, rajtunk részek tekintettel átalnéznek. Kányádi Sándor Vagyunk, amíg című versének soraival köszöntöm az Inter Arma Caritas 536. adásában a hallgatókat. A szerkesztő Fodor Endre vagyok, először a műsor tartalmáról. A Honvédelmi Minisztérium tábori lelkészi szolgálat 1994-ben több mint 40 év kényszerű beszüntetés után került újból megalakításra. A 30 esztendős jubileumra is tekintettel, Multidéző címmel egy sorozatot indítok el, amelyben a Katolikus Tábori Püspökség eddigi 3 évtizedes munkájáról hallanak majd epizódokat. Ma a kezdetekre emlékezik Deák János egykori vezérkari főnök.
Voltak, akik megvárták, hogy kik lesznek, például a tábori lelkészi szolgálat vezetői, milyen emberek lesznek, hiszen a bizalom az rendkívül fontos volt.
A honvédségi hírekben megemlítjük majd, hogy megkezdik tanulmányaikat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem haditudományi és honvéd tisztképzőkar első évesei.
Tanulók, akiket most már tisztjelölteknek hívunk, a mai napon vonultak be hozzánk. 154 fő jelent meg itt. Mai napon kezdik meg a tanulmányaikat és a katonai kiképzésüket.
Folytatjuk Nádösi Alfonsz Hadinapló című kötetének felolvasását.
Feltűnt és nagyon csodálkoztam, hogy felnőtt emberek és állítólag aszketikus műveltségű tábori lelkészek annyira félnek, még a robbanás lehetőségének a hírétől is. Szörnye. Ezek akarnak ott kín lelket verni a csüggedőkbe, amikor az erősen fűtött pulmankocsikban is így félnek a töltött hazai csirkecombokkal való viaskodás közben.
Honvédelmi Minisztérium tábori lelkészi szolgálat 1994-ben több mint 40 év kényszerű beszüntetés után került újból megalakításra. A szolgálat 3 egyenlő jogállású szervezetből áll, a katolikus szolgálati ág, a protestáns szolgálati ág, a zsidó szolgálati ág. 1994 tavaszától a magyarországi egyházmegyékből 11 pap, Berta Tibor kaposvári, Haller László szombathelyi, Kócán Árpád székesfehérvári, Kocsis István Esztergom budapesti, Kovács János Kalocsa kecskeméti, Németh László szegedcsanádi, Szaradics József győri, Szabó Mihály hajdúdörögi, Szabó Oszkár pécsi, Szekeres Mihály váci, Urbán Imre egri pap lett kijelölve vagy vállalkozott arra, hogy elkezdje a katonák között lelkipásztori szolgálatát. Bizonyos előnyt jelentett, hogy annak idején mindegyikük teljesített sorkatonai szolgálatot, így nem volt teljesen idegen számukra a hadseregi élet. A 30 esztendős jubileumra is tekintettel, Multidéző címmel egy sorozatot indítok, amelyben a Katolikus Tábori Püspökség eddigi 3 évtizedes munkájáról hallanak majd epizódokat. A kezdetekről Deák János egykori vezérkari főnököt kérdeztem.
Tábornok úr, hogyan és miképpen emlékezik arra az időszakra, amikor
vezérkar főnökként azzal a felvetéssel találkozott, hogy újjá alakuljék a tábori lelkészi szolgálat?
Ez egy nagyon bonyolult időszak volt a rendszerváltozás követően. Minden megváltozott. Azt kell tudnunk, hogy még sorkatonai szolgálat volt. A hadsereg ugyan csökkenőben volt, már 94 körül, de még mindig itt volt 60-70 ezer sorkatona. És hát a parancsnokok is, meg mi is itt a katonai vezetés úgy láttuk, hogy azért van szükség a tábori lelkészi szolgálatra, nem csak a római katolikus, hanem a protestáns egyházakra is, és az izraelitákra is, mert a katonák igényelték, a szülők is igényelték, a parancsok is, állomány is igényelte tulajdonképpen a hitéletnek a megújítását. A hadseregben, a katonáknál rendkívül fontos az, hogy higgyenek a hit. Ugye a korábbi időszakban a hadseregen belül nem volt hitélet, mert meg volt tiltva.
Bocsásson meg, hogy közbevágok. Akkor ezben az időszakban, amikor meg volt tiltva, ez mit jelentett? Kimondva? Tehát ki is volt mondva, hogy nem szabad ezzel foglalkozni, vagy egy katona az nem lehet hívő ember?
Tulajdonképpen ki volt mondva, meg kimondatlanul is értette mindenki az akkori világban. A hadsereget a pártállami időszakban pártirányítás határozta meg, és hát az akkori ideológia nyilvánvalóan, hogy sem keresztény, sem más vallást nem tűrt meg, nem viselt meg. Gyakorlatilag az volt leegyszerűsítve, hogy a tiszteletesi állomány például a gyerekeit nem tudta nyíltan például megkereszteltetni.
De volt olyan egyébként?
Volt, természetesen volt. Senki nem ment egyenruhában nyilván templomba, mert hát ez vissza hatott volna a karrierre, stb. Tehát igen, hát ezt mindenki tudja, hogy a hadseregben ezt azért a politikai apparátus, meg a pártapparátus, meg a elhárító szervek azért ezt figyelték, és mindenről akartak tudni.
Igen. De hát nagy volt az ön felelőssége, mint vezetője, aki ebben a rendszerváltást követő időszakban erősítette azt, hogy igen, ettől fogva lehet vállalni a hitét a katonáknak.
Teljesen egyértelmű volt. Ugyan a római katolikus tábori püspökség megalakulásának a évfordulójáról van szó, és én egy ilyen protestáns családból jövök, Debrecen környékről, református baptista családból, de ez teljesen mindegy. Miért gondoltuk, hogy szükség van rájuk, a lelkészekre? Egyrészt ugye a hadseregen belül, gondoljunk vissza ebben az időben, minden változás okozhat egy hatást a hadseregre, ami esetleg fegyelemben negatív jelenségeket is hozhatott volna. Háború volt délen a déli határ mentén, ugye a délszláv válság időszakában. Nekünk fontos volt a hadsereget egybetartani. Fontos volt a fegyelmet tartani. Fontos volt, hogy a katonák, a sorkatonák alapvetően, a fiatal állomány tisztelje a parancsnoki állományt, értse a feladatát, fegyelemmel azt végrehajtsa, tehát ebben mi sokat vártunk a lelkészektől, és hát a nehéz helyzetekbe pedig támogatást vártunk. Később ezt ugye igazolták a missziós feladatoknál a lelkészek.
Tábornok, mennyire volt egységes az álláspont, hogy erre szükség van? Mert hogy az ön személyében, aki szintén hívő ember, ez egy természetesnek tűnő dolog, de gondolom azért akár éppen katonai vezetői körökben nem mindenki lelkesült, aki éppen az előző időszak, hogy úgy mondjam, idézőesen, de lelkes támogatója volt.
Mi katonák vagyunk, és nem politikai megfontolásokból lettünk katonák. El kell mondani, hogy abban az időszakban egy igen kitűnő parancsoki állományunk volt például. Kiemelném a dandár parancsoki állományt, ekkor már dandárok voltak. Neveket is tudnék mondani, de miért mondjak? Ha egyet lehet, a Csorba Mihály tábornok Hódmezővásárhelyen. És a csapatoknál a katonákra, a tisztekre, tiszteletesekre, sorkatonákra a parancsnok személyisége az, ami elsődlegesen hat. Tehát nekünk az volt rendkívül fontos, hogy a csapatparancsnokok hogyan fogadják a tábori lelkészi szolgálatot, és ők abszolút pozitívan fogadták. Voltak nyilvánvalóan óvatosak, voltak, akik megvárták, hogy kik lesznek, például a tábori lelkészi szolgálat vezetői, milyen emberek lesznek, hiszen a bizalom az rendkívül fontos volt. Ebben az időszakban ugye a politikai bizalmatlanságot a hadsereg azért érezte, amiről szó volt, hogy egy korábbi időszakban már szolgált a parancsnoki állomány. Persze, igen. De a rendszerváltozást a bent maradt parancsnoki állomány várta is, és tisztességgel is fogadta. Ők magyar katonák voltak akkor is, mint ma, és tudták a dolgukat, értették a rendszerváltozást, vagy igyekeztek megérteni, megérezni. És hát én azt mondanám, hogy ők tisztességgel, a hadsereg egyébként is igen befogadó akár a polgári személyeket, illetően akik jönnek a hadseregbe, akár az akkori tábori lelkészeket.
Érdekes, amit mond, mert ugye mindenki egy zárt, határozott közösségnek gondol.
Ez egyáltalán nem így van. Akik bejönnek a hadseregbe, például a polgári személyek, ha beszélgetünk velük, elmondják, hogy itt a emberek közötti érintkezés, a kommunikáció, egyáltalán a kapcsolat, ez sokszor kulturáltabb és tisztességesebb és nyíltabb.
Ezt tanúsíthatom én is.
Igen.
Megkezdik tanulmányaikat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvéd tisztképzőkar elsőévesei. Bevonulásuk napján az egyetem Hungária körúti kampuszának dísztermében köszöntötte őket Lippai Péter dandártábornok, a kar dikánja. Az Erényi Katonai Filmstúdió felvételén megszólal majd Szűcs Péter ezredes, a Ludovika zászlóalj parancsnoka.
Mai nap nagyon különleges, hisz a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvéd tisztképző karára felvételt nyert tanulók, akiket most már tisztjelölteknek hívunk, a mai napon vonultak be hozzánk. 154 fő jelent meg. Mai napon kezdik meg a tanulmányaikat és a katonai kiképzésüket. Én azt gondolom, hogy a mai nap az nagyon bonyolult lesz nekik, főleg azért, mert nagyon sok olyan dolog történik velük, amihez nem szoktak hozzá. Általános tájékoztató, adminisztratív feladatok. Tartottunk reggel a tábornok urakkal, a dékán úrral egy szülői tájékoztatót, ahol a szülők részéről rengeteg kérdés merült föl, megnyugtattuk őket, hogy jó kezekben lesznek a tisztjelöltek. Orvosi vizsgálatok lesznek, megkapják a sportruhájukat. A jó tanácsok között azt gondolom, hogy szerepel az, hogy építsenek csapatot, mert egyedül ezt nem fogják tudni megcsinálni. A Magyar Honvédség nem működik egyénként, csapatként működik, és ezt is határoztam meg első feladatként nekik, hogy építsenek csapatot, építsenek közösséget.
Magyarországot sokszor képviseljük versenyeken, hamarosan pedig katonaként is szolgálhatjuk szeretteinket. Mindenkinek kötelessége, hogy időt szánjon hazájára. Így teszünk mi is sportolóként, és immár honvédként. A honvédelem.hu Lőrinci Györgyöt, a vasas úszóedzőjét idézi, aki tanítványai és birkózók körében írta alá belépési szerződését a honvédségbe augusztus 26-án. A felvételen megszólal majd Szokol Szonya tartalékos honvéd, országos úszóbajnok, Bonc Ádám őrmester, toborzóaltiszt, és Sámóci Milán tartalékos honvéd, országos úszóbajnok.
Sokszor láttam a katonákat kitelepülni, és ez nagyon tetszett. Úgy volt talán, hogy most itt ez a remek lehetőségekbe állok én is, kipróbálom, hogy mit tudok, hogy mennyire, hogy tudok teljesíteni, nem csak az úszásban, hanem esetleg itt is.
A sportolói múlt egy olyan pszichis és fizikai felkészültséget ad, egy olyan kiemelt fizikai szellemi állapotot követel meg, ahol te a saját érdekeidet lejjebb kell, hogy add egy közös cél érdekébe.
Úgy gondolom, hogy a hazaszeretet az mindennél fontosabb, és barátságukra lehet itt is szert tenni, és úgy gondolom, hogy ez egy olyan lehetőség, amit kár lenne bárkinek is kihagynia.
A tábori püspökség híreit megosztva az Ordinariátus honlapján látható egy beszélgetés a megújul.hu videósorozatában a szinodális egyházzá válásról és egy-egy az egyházat érintő kérdésről beszélgetés, méghozzá Berta Tibor tábori püspökkel, megtekinthető a tábori püspökség honlapján. Ádasi Alfonz hadi élményeit osztotta meg naplójában. Még nyár elején kezdtük újból a kötet felolvasását. Ezt folytatjuk, ismét Bőzsöny Ferenc tolmácsolja az egykori tábori lelkész gondolatait.
Az első háborús hangulatot akkor éreztem, amikor tegnap a hazafelé menők vonatát megtámadták a partizánok. Akkor már megtanultam a szabadságról visszatérőktől, hogy a partik, így hívják a partizánokat. Utána láttam, hogy a sinektől jobbra-balra 10-15 méterre ki vannak vágva a fák. Strében kaptunk a vonatunkhoz elől-hátul légvédelmi ágyúval felszerelt kocsit, az úgynevezett légfúrót. Azon kaptam magamat, hogy a sokféle félős ember között én is elkezdtem félni. De néhány óra alatt legyőztem magamat, és belülről is rendeződött az érzésem. Nem akarok félni, mert tudom, milyen sorvasztóan hat másokra is. Feltűnt, és nagyon csodálkoztam, hogy felnőtt emberek és állítólag aszketikus műveltségű tábori lelkészek annyira félnek, még a robbanás lehetőségének a hírétől is. Szörnyű. Ezek akarnak ott kín lelket verni a csüggedőkbe, amikor az erősen fűtött pulmankocsikban is így félnek a töltött hazai csirkecombokkal való viaskodás közben. Valérián mesélte, a mieink és a partizánok össze-vissza lövöldözték egymást, utána szépen bekötözték egymás sebeit, és közösen mentek be a skólai kórházba. Beértünk Lembergbe. De szép napokat töltöttem itt, mint cserkész. Szinte már zavarban vagyok, mikor ezt az állandó kettős érzést és látványt kell tapasztalnom magamban és körülöttem. A boldog fiatalságot, a gond nélküli örömet, a rendben tartott városokat, falvakat akkor, most pedig a szörnyű rombolást, pusztulást. Minél éjszakabbra megyünk, annál inkább látszik a sátán munkája. Lavocsne körül még csak lerongyolódott gyerekeket láttunk a vonat mellett szaladva, s azt kiabálva, kleba, kleba, kenyér, kenyér. Mikor egészen lassan mentünk az előző robbanások miatt, de itt már maga a vész, a halál jár körülöttünk.
Köszönöm a figyelmüket. Az Inter Alma Caritas 536. adását hallották. Minden szerdán 19 óra 25 perckor jelentkezünk, ismétlésben meghallgatható műsorunk 13 óra 25 perctől szombatonként. Hétfőnként pedig 1 óra 35 perctől. De visszahallgathatják valamennyi adásunkat a Mária Rádió honlapján. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották, további szép napot kívánok. Egy hét múlva jelentkezem újabb riportokkal, tudósításokkal. Kányádi Sándor versével kezdtem a műsort, engedjék meg, hogy azzal zárjam. Jön az ősz. Jön immár az ismerős, széllábú, deres ősz, sepreget, kotorász, megmegáll, lombotráz, diót vet, krumplitás, szüretel, sóhajtoz nagyokat, s harapja, kurtítja a hosszú napokat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.